hiszem, hogy eltekintenék a mikrofon használatot. Megkérdezem, hogy hallanak-e? Igen. Köszönöm szépen. Jó napot kívánok mindenkinek. Elsősorban magát a címet szeretném megindokolni, hogy miért ezt a címet választottam a mai nap folyamán, amikor a konferenciának a fő témája a csehszlovákiai magyar irodalom oktatása. Előadásomat három főpontba fókuszáltam. Elsősorban is a pedagógiai intézet alkalmazottjaként én megpróbálom a jelenlegi helyzetet bemutatni. Kollégám javarészt a felső tagozatot érintette, illetve a középiskolát érintette, én az alapiskola felső tagozatára szeretnék rámutatni. És a konferencia címét figyelembe véve megpróbáltam monitorozni a helyzetet, megpróbáltam a csehszlovákiai magyar irodalom megjelenését megfigyelni tankönyveinkben, mennyire van jelen, illetve nem titkolt szándékom volt az, hogy az előadásom során magát a sokszor kérdéses identitástudatot egy kicsit körbejárjam, és lehetőségeket kínáljak arra, hogyan lehetne ezt egy kicsit közelebb hozni a diákok, illetve a tanulók számára. Tehát indítanám a helyzetképpel, akarva akaratlanul is költői kérdéssel kezdeném az előadásomat. Lehet-e ma ugyanúgy tanítani, mint 2-3 évtizeddel ezelőtt? Lehet-e ugyanazt ugyanúgy értelmezni? Tudjuk, hogy az irodalomnak kitüntetett politikai funkciója volt, és Bátyai szerepe 89 előtt kizárólagosan rendszertámogató töltettel, azóta érezzük a szemléletváltás szükségességét és a funkcióváltást. Na meg a régóhajtott tartalmi reform szükségességét. Viszont 89 óta már közel 18 év telt el, és úgy érzem, hogy mind a mai napig csak látszott megoldások láttak napvilágot. Irodalomtanításunkat a kronológikus elrendezés uralja. Néha úgy tűnik, rohanunk az idővel, miközben nem veszük észre, hogy éppen az idő lehet irodalomtanításunk kerékkötője. Gyakorló pedagógusként úgy érzem, hogy nyomasztóan nagy a műveltségi anyag, viszont az idő is halad ám. Számomra szinte már elképzelhetetlen, hogy újabb áramlatokat netántább újabb műveket beemeljünk a tartalmi szférába. Tankönyveink, tanterveink általában a teljességet akarják bemutatni. Lineárisan lépegetünk világ és nemzeti irodalmunk történelmén. A kérdés az, képes-e mindezt befogadni az alapiskolás tanuló, vagy az érettségére készülő diák? És egyáltalán, akarja-e befogadni azt a jól bevált elemzési sémát, melyet megtanulandó, ezt követően pedig számon kérendő tananyagként tárunk elé? Elébe megy-e irodalom tanításunk a jelen problémáinak jellegével, mely a ránk bízott tanulókat körülveszi? Elébe megy-e irodalom tanításunk a 21. század problémáinak? Hűszó Balázs szerint a történelmi idő előre haladtával egyre távolabb esik egymástól a megértendő műalkotások és a befogadók életidejének kódrendszere, vagyis a megértéshez egyre bonyolultabb időben egyre távolibb jelrendszereket kell elsajátítani. Bizonyos energiaveszteség fölött ez már nem éri meg, ezért radikálisan át kellene alakítani a kánont, eddig az idézet. Egyáltalán nem afelé akarok tendálni, hogy a klasszikus kánon teljes mértékben eltöröljük, hiszen tradíciókra, folytonosságra szükség van, hát még a mi esetünkben, hisz a kisközösségek megtartó ereje a nemzeti kohézió alapillére. Viszont tudatában kell lennünk annak, hogy a kánon, mely azoknak a műveknek a korpusza, amelyek egy adott közösségben értékközvetítő szereppel bírnak, folyamatosan bővül. Ezért nyitottá, rugalmassá kell, vagy kellene válnunk, hogy az újonnan megjelenő műveket, áramlatokat, lett legyen az egyetemes magyar, vagy szlovákiai magyar, vagy világirodalmi tendenciákat mutatnak, rárakjuk az alapra. És itt jön a következő kérdésem, hova? Talán szelektálni kellene? Vagy esetleg kegyetlenebbül szembenézni a 19. század előtti irodalommal? Vagy akár a sokszor értelmetlen duplicitásokkal, Azt gondolom, hogy érdemes lenne párhuzamot vonni az alapiskola felső tagozatának irodalomkönyveivel és a középiskolás irodalomkönyvekkel. Fölöslegesen sokat időzünk a múlttal, miközben a jelen, ha jól megnézzük, a szlovákiai magyar irodalom is perifériára szorult. Érdemes lenne kitekintenünk. Mondani valóm elsősorban a mit kérdéskört járja körül, de óhatatlanul csak egy mondat erejéig a hogyan kérdéskört is megemlíteném. Egyetemi diákokat kérdeztek meg Németországban, és azt mondják, hogy igen, ők tanulják. Tanulnak Goethét is, meg Schillert is, de egyáltalán nem kell fújni sem életrajzi adatokat, mert ők elsősorban műveket tanítanak. És elsődleges cél az esztétikum befogadása, a kreativitás, az élményszerű irodalomtanítás. Járható út ez számukra? Vagy inkább az időszigorával harcolva a teljességre törekedni, amely eleve kudarcra ítéltetett. Ha a szlovákiai magyar irodalom megjelenését monitorozzuk, akkor én elsősorban a Comenius intézet felmérését vettem figyelembe. Láthatjuk, hogy mennyire van jelen, illetve milyen mértékben találkozhatunk, illetve pontosabban nem találkozhatunk a szlovákiai magyar irodalommal az alapiskola felső tagozatán. A felmérés óta változott a helyzet, ugyanis új tankönyv jelent meg, és így a hazai magyar irodalom még szegényesebben képviselteti magát. Tulajdonképpen 2-3 eseten kívül csak a 9. osztály tananyagában, a szlovákiai magyar irodalom fejezetében találkozhatunk vele. Ez pedig időben a második fél évre esik. Mint a pedagógiai intézet munkatársa, kollégámmal együtt a kilépés szintjén a mérések esetében, abból a helyzetből, illetve a tesztelméleti felfogásból kell kiindulnunk, hogy mérni csak azt mérhetjük le, amit beleraktunk abba a csomagba, abba a műveltségi anyagba. Tehát csak azt mérhetjük le, amit első fél évvel bezárólagosan átvettek a tanulók. A szlovákiai magyar irodalom nem ezek közé tartozik. Ha visszafele megnézzük a méréseket, akkor láthatjuk, hogy ezek nem szerepelnek, illetve elvétve sikertelenül szerepeltek a felmérésekben. A próbamérések során, amit ebben az évben végeztünk, márciusban, közvetlenül az érettségi előtt, föltettünk egy kérdést a szlovákiai magyar irodalommal kapcsolatban. Bevallom őszintén, hogy ezt vagy hasonló választ vártam, de idézem. Erről mi még nem hallottunk, erről mi még nem tanultunk, mondja az érettségére készülő diák. Gyakorló pedagógusként azt mondom, hogy csak egy pillanatra éljük bele magunkat egy 9-es és egy gimnáziumot végző diák helyébe. A 9-es megírja a monitort, ahol nem volt jelen a szlovákiai magyar irodalom, mert objektív okok miatt nem lehetett. Felvették már a választott iskolára, és kifele kacsinkatva lassan azt skandálja, hogy most gyertek szabad mellő örömök, és pusztuljatok ki vilincses iskolát, mi ekkor vágunk bele a hazai magyar irodalmat ismertetni, vagy akár az érettségire készülő diák, akinek a legnagyobb gondja már maga az érettségi vagy az egyetemi felvételivel foglalkozik, és maga a jövője a legnagyobb gondja, akkor még útra valóul belegyömöszöljük a szlovákiai magyar irodalmat, a kisebbségi irodalmakat abba a hatalmas műveltségi anyagot tartalmazó tarisznyába, melyből már különben is folyik ki az ismeretanyag. Ugyanoda jutok vissza, mint az elején. Át kellene gondolnunk a kánont, át kellene gondolnunk a magyar nyelv és irodalom koncepcióját. Jó lenne, ha sok egyéb mellett odafigyelnénk olyan nüanszokra, olyan modulok, projektek hivatalos beiktatására, melyek segíthetik az egységes nemzeti irodalom s általában szellemi értékeink mellett kisebb pátrián kulturális irodalom értékeit megerősíteni, hogy aztán megizmosodva a szülőföldünk történelmi, kulturális és vallási emlékei, hagyományait ismerve egy magasabb fokon a szlovákiai magyar irodalom értékeinek is méltó helyet biztosítsunk. És ne forduljon elő a kilépés szintjén, amit előbb idéztem, mert az jut eszembe, hogy nem az a fontos, hogy egy nemzetnek vannak-e értékei, hanem vannak-e értékeinek megbecsülői. Bizonyára elgondolkodható, hogy mennyire tudjuk megbecsülni szellemi értékeinket. Az európai gondolkodásban alapvetés, hogy minden nemzet, mely a műveltség bizonyos fokára lépett, saját polgárait a hazaszeretetére és megbecsülésére neveli, és már is gondban vagyunk, A hazaszeretet és a nemzet fogalmát illetően ezt már többször hallottuk a mai előadások tükrében. Huszi professzor nagyon sokat foglalkozik velünk, és az ő meghatározása szerint azt mondja, hogy kik is ezek a mi magyarjaink. Nos, hármas identitású etnikum, nemzeti, kisebbségi és polgári öntudattal. Etnikum anyanemzetének európai irányultsága és államának Európa ellenes irányultsága között. Etnikum két világ között. Célzatként hivatalos dokumentumainkban is megjelenik az identitás kialakítása és megerősítése. De honnan ragaszkodjunk el mégis? Nemzettudatunk egyértelmű, hazaszeretetünk összetett, találó a két világ között őrlődő. Azt gondolom, hogy regionális ismeretek nélkül szinte elképzelhetetlen ez a nevelési folyamat. Tudjuk, ha az identitástudatot erősíteni szeretnénk, nekünk földrajzilag szűkíteni kell a teret. Míg eljutunk szülőföldünkhöz, településeinkhez, családjainkhoz, melynek hagyományai, szellemi értékeink keresztül a hovatartozástudat érzését minden túlzott pátosz és romantika nélkül, és persze atrocitásokat kerülve megerősíthetjük. Azzal is tisztában vagyok, hogy a megközelítés nem egyetlen, de legfontosabb eleme a magyar irodalom lehet. Ezért tartom üdvözlendőnek azokat a törekvéseket, melyeket a Szlovákiai Magyar Pedagógus Szövetség kifejtett a múltban és ma is. Üdvözlendőek azok a tananyagfejlesztési törekvések, melyek hagyomány és népismeretre, kulturális, szellemi hagyatékunk megismerésére és ápolására irányulnak. Olvastam ezeket a projekteket, de nem az én tisztem bemutatni őket, ezért a teljesség igénye nélkül tennék említést arról a projektről, mely a Tolbit úgy tanítja, hogy közben énekről énekre lépked népünk szellemi kultúráján, szűkebb régiójának kon és népismeretén. Én bízom benne, hogy ez publikációban is megjelenik, ötletet adva másoknak is. Üdvözlendőnek tartom a Kincskeresők című versenyt, melynek ötletgazdája Szanyi Mária néprajzkutató. Sajnálatos viszont az a tény, hogy néprajzi tantervi javaslata mai napig csak a javaslat szintjén maradt, nem a szerző hibájából. Ha a gyakorló pedagógusként közelítem meg a témát, jó magam is hasonló enyhetúlzással modulokat vittem be az irodalomtanításba, így én is felsorakoztam azoknak a pedagógusoknak a csapatába, akik a tartalmi reformra várva ugyan, de nem tétlenkedve teszik a dolgokat, hogy a hivatalosan deklarált ismeretanyagon felül olyan szellemi vértel indítsák útra diákjaikat, mely mindenképp nemzettudatot erősít. És nem titkolt szándékom volt az is, hogy tanulóim ne botorkáljanak önismeret nélkül saját szülőföldjükön, hazájukban. A teljesség igénye nélkül meggondolom, hogy az idő szűkül. Köszönöm. Csak néhány fogódzót említenék abból az oktató-nevelő folyamatból, melyeket az imént említett célzatok megjelentek. Én tudatában vagyok természetesen annak is, hogy ezt egységesíteni nem lehet, hisz minden régiónak más és más a hagyományvilága. Viszont ettől válik ez a munka még érdekesebbé, élményszerűbbé. Amit majd megtehetünk, ha a tartalmi reform elérkezik, hogy hivatalosan is órakeretet biztosítunk a regionális ismereteknek, akár az irodalom, akár más tantárgyak keretén belül. Ha a felső tagozatos irodalomkönyveket fellapozzuk, az ötödik osztály szinte kínálja lehetőséget, a népmesék világa. Kínálja azt a lehetőséget, hogy saját településünk népmesekincsét, népi játékait felelevenítsük. És ha nincs itt, nincs mit, mert sokszor úgy érzem, hogy ki maradt egy nemzedék, és magának a pedagógusnak is fel kell gyűjtenie, úgy hívják ezt, hogy újra tanítás, tehát magának a pedagógusnak kell először fölnőnie ahhoz, hogy ezt be tudja emelni a tanításba, akkor projektek formájában vagy a diákokkal együtt felgyűjtsék és megtanulják. Ehhez számomra nagyon jó segítség volt Gágyor József Megy a Gyűrű Vándorútra című könyve. A hatodik osztályban a népbaladák tanítása során kihasználtam azt a lehetőséget, hogy még a nép ajkán élő hazai esetünkben a másodi baladákat is megismerjék a tanulók. Ehhez pedig a Létesség ki szóló szívemet című szlovákiai magyar népbaladák gyűjteményét ajánlanám. Elérkeztünk a hetedik osztályhoz. A hetedik osztályos irodalom a honfoglaláskor egészen a 19. század végéig próbált képet adni irodalmunk nagyjairól, stílusirányzatokról, nagykorszakokról. Szép! Csodálatos, nagyon szeretem különben a hetedikes irodalomkönyvet, viszont nagyon igényes ez az ismeretanyag, és persze úgy érzem, hogy sokat markolás jellemzi a könyvet. És tudjuk azt is, hogy a legnehezebb a múltba vezetés, a hetedik osztályos irodalomkönyv pedig csak is erről szól. Ahol lehetett, úgy próbáltam feleleveníteni ezeket az órákat, hogy drámapedagógiai módszereket alkalmaztam, és én jó magam szerencsés helyzetben éreztem magam, és szerencsés embernek tartottam magamat, mivel a hetedik osztályos irodalom tanítást sokszor formabontó óraként élték meg a tanulók, ugyanis kollégáimmal együtt múzeumot alapítottunk, ahol a honfoglalástól kezdve bezárólagosan a napjainkig a regionális ismereteken keresztül próbáltuk akár a történelem, akár a földrajz órákat babaiktatni a helyi elemeket. Csak néhány példát mondanék, például amikor verszi bátokot tanítottam, akkor szintén elvittem a tanulókat a regionális múzeumba, és a Mártér fa, aki szintén a 48-as eseményekhez fűződik, megpróbáltunk ezzel párhuzamot vonni. Vagy egyszerűen akkor, amikor a mezőgazdasági eszközöket mutattuk be, akkor én azt hiszem, hogy ez fantasztikus fogódzó lehet Ilyes Gyula puszták népének a tanítása során. Vagy akár a sokat emlegetett deportálások vagy a kitelepítéseknek a dokumentumanyaga is megtalálható. Ez csak egy lehetőség, ötlet arra, és azt szeretném mondani, hogy 2007-ben a várva várt tartalmi reform beindult. Nagyon sok kérdés hangzott el, sokszor úgy érzem, hogy talán megválaszolatlanul. Sok ötletet hallottam, és egyfajta felhívás a keringőre, hogyha beindul a tartalmi reform, akkor az elsődleges cél az lesz, hogy alulról kezdve kezdünk építkezni, és én szeretném felhívni a pedagógusok figyelmét, hogyha felhívást kapnak arra, hogy magába a tartalmi reformba, amikor megszületik a magyar nyelv és irodalomnak a koncepciója, akkor kapcsolódjanak bele. Az elején azzal indítottam, hogy nem lehet ugyanúgy tanítani, és nem is toporoghatunk már egy helyben. A tartalmi reform, mint említettem, ismét azt arra került. És bízom benne, hogy hivatalosan is előre mozdulunk, és nem csak látszat megoldásokba menekülünk majd, és még jobban kiaknázzuk kisebb régiónk szellemértékeit, és megbecsüljük a szlovákiai magyar irodalmat, mint az egységes nemzeti irodalom részét. Köszönöm, hogy meghallgattatok.